Testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét kívánom köztetek hirdetni, és amely kiosztott Isten tiszteleti lapon is kinyomtatva megtalálható. Két helyről olvasom Isten igéjét, Mózes második könyve 20. fejezetéből, és Máté evangéliuma 12. fejezetének 8. verséből. A 4. parancsolat így szól az Ószövetségben. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a 7. napot te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. És Máté evangéliumában pedig ezt mondja Jézus, ami Urunk, az emberfia ura a szombatnak. Kedves testvérek, a 10 parancsolat első kőtáblájának utolsó parancsolatához, a 4. érkeztünk. Talán könnyű megjegyezni, és könnyű így a szemünk előtt besorolni a parancsolatokat, ha úgy vannak a szemünk előtt, hogy az első 4 parancsolat az Istennel való kapcsolatunkat rendezi, az Istennel való kapcsolatunkról szól. A második pedig, ami ebből fakad, a fele barátaink felé való kapcsolatunkat rendezi, szabályozza. De nem is ezeket a szavakat kellene inkább használnunk, hanem azt, amit az egész Szentírás sugároz felénk, hogy az Isten szeret bennünket, és nekünk nem kötelességből, vagy félelemből, vagy rettegésből, vagy megszokásból, vagy csupán csak a neveltetésünk folyamán, vagy miatt kellene őt szolgálnunk, és kiszolgáltatottnak lenni felé, hanem szeretetből és hálából és a megtapasztalt jóságot lehet visszatükröznünk. És éppen ezért a 10 parancsolat nem szabály, rendelet, gyűjtemény, hanem a mi szabadságunknak, a Krisztusban megtapasztalt szabadságunknak az útjelzője. Hiszen Krisztus megszabadított bennünket a bűn, a halál következményeitől, súlyától, de hogyan járjunk ebben a szabadságban? Mit kell tennie az embernek? Néha a szabadságunkkal nem tudunk élni, vagy jól élni, csak visszaélni. Isten segít nekünk a parancsolatokban, hogy milyen legyen az életünk. Hiszen mi Isten teremtményei vagyunk. És ahogy minden termékhez ebben a világban adnak egy használati utasítást, Isten adott nekünk egy használati utasítást. Ez pedig a Biblia, ezen belül sok-sok segítő mondat, ezek között a 10 parancsolat is. A 4. parancsolat a nyugodalom nap megszenteléséről szól, az időnkről, az életünknek a rendjéről. Nagyon különböző emberek vagyunk itt ma együtt. Vannak külföldről és belföldről, vannak fiatalok és idősebbek, vannak olyanok, akik inkább este sokáig fönt vannak, és reggel nehezen kelnek föl. Vannak fordítva emberek, fordítva élő emberek, mint például én hamar lefekszem este, és nem későn kelek, hanem korán kelek inkább reggel. Ma is azt hiszem, hogy 4:30 fölébredtem már. Vannak introvertált emberek, akik inkább befelé fordulnak, és jobban szeretik a magányt, és vannak extrovertáltak, akik inkább kifelé fordulnak, és kedvelik a társaságot. De egy dologban egyformák vagyunk, teljesen egyformák vagyunk, hogy mindannyiunknak egy nap 24 óra áll a rendelkezésünkre. Én ezen már próbáltam dolgozni egy kicsit, hogy több legyen, vagy kevesebb, attól függ, hogy milyen dolgaim voltak, de 41 néhány év tapasztalata azt mutatja, hogy ezen nem lehet változtatni. Tehát megtaláltam a bölcsek kövét, 24 óra van egy napban, nem lehet ezen változtatni. A parancsolat arról szól, hogy ezt a 24 órát, a 7x24-et, a 168 órát hogyan osszuk be. Isten szeretne ebben segíteni nekünk. Isten az életünk teljességét akarja, és azt mondja el nekünk, hogy hogyan lesz nekünk jó. Hogyan lesz a mi életünk olyan, amiben jól érezzük magunkat, amiben a rendeltetésünknek meg fogunk felelni. Jézus azt mondja az evangéliumban, hogy ő a szombatnak az ura. Ez akkor történik, amikor ő szombaton olyat tesz, amit az akkori emberek úgy gondolták, hogy nem szabad megtenni, és Jézus kimondja, hogy nem az embert van a szombatért, hanem a szombat van az emberért. És ezért jól kell látnunk, hogy Isten nem korlátozni akarja az időnket, a cselekvésünket, nem megfagyasztani akar bennünket 24 órára, hogy úgy maradjunk, és aztán 24 óra múlva menjünk tovább, hanem segíteni akar. Jézus a szombatnak, Jézus az időnknek, az életünknek az ura. És a parancsolat alapján négy dologról szeretnék beszélni, hogy ezen belül minek az ura Jézus, és Jézus szerint ezeket a dolgokat hogyan tudjuk rendezni, kialakítani az életünkben. A négy dolog pedig a következő, amiről szeretnék szólni. Jézus az időnknek az ura, Jézus a munkánknak az ura, Jézus a pihenésünknek az ura, és Jézus a vasárnapunknak az ura. Az időnknek, a munkánknak, a pihenésünknek és a vasárnapunknak. Menjünk sorba. Jézus az időnknek az ura. Pál apostol az Efézusi levélben azt írja, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, jól vigyázzatok, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Pál apostol azt mondja, hogy az idők gonoszak, és nem csak arról beszél, hogy nagyon kevés az a 24 óra, vagy talán valakinek sok a 24 óra egy nap, hanem ő arról beszél, hogy egy olyan megromlott világban élünk, ahol nagyon nehéz beosztani az időnket. Azt mondja, hogy bölcsen tegyük. Jól vigyázzatok, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen. És a bölcsesség az sokkal több, mint a szabályoknak az alkalmazása. Bölcsnek lenni sokkal többet jelent, mint tudni a szabályokat. Bölcsnek lenni azt jelenti, hogy amikor a szabályok nem segítenek, akkor is megtalálom a helyes utat. Hogyan osztjuk be az időnket? Azt hiszem, hogy ma nagyon sokan küzdenek az idővel, én is közéjük tartozom sokszor, hogy a napi 24 órában mit lehet és mit nem lehet megtenni. Egyszer valaki így fogalmazott ezzel kapcsolatosan, és érdemes átgondolni ezt a megállapítást, hogy Isten tudja, hogy 24 órája van az embernek egy napon, hiszen ő adta az életünket, ő teremtette meg ezt a rendet. És ha mi úgy érezzük, hogy nekünk több dolgunk van egy nap, mint amit 24 órában el tudnánk végezni, akkor az, vagy azoknak egy része nem Isten akarata. Akkor azt nem Isten akarja, hogy megtegyük, hanem esetleg a házastársunk, a gyermekünk, a főnökünk, a lelkészünk, az ismerősünk, de semmiképpen nem az Isten. Hiszen ő nem fog olyat alkotni, amit rögtön az ő feladataival és az elvárásaival felülírna vagy áthúzna. Érdemes elgondolkozni, hogy a sok-sok dolgunk, amit úgy érezzük, hogy nem tudunk elmulasztani, sok-sok kötelezettségünk, amelyekről úgy gondoljuk, hogy terhelnek bennünket, azok hogyan osztják be az életünket, mert nagyon sokszor nem mi osztjuk be az életünket, hanem ezek a dolgok osztják be az életünket. Ezek mind valóban az Isten akarata szerint valók. Érdemes csinálni egy listát arról, hogy mikor mit csinálunk. Ha szeretnénk tényleg megvizsgálni, hogy az időnk az Isten akarata szerint telik-e, és megnézni, hogy ami nem fért bele, vagy pedig valamit megcsináltunk, de akkor más nem fért bele, az valóban olyan fontos volt? Valóban olyan lényeges volt? Nem akarok ilyen közhelyekkel élni, hogy Magyarországon hány órát néznek átlagosan emberek televíziót, hiszen lehet, hogy a mi gyülekezetünkben ez másképpen van. De mégis mindenkinek a saját életében kell meglátni, az mi az, amire a legtöbb ideje elmegy. És lehet, hogy azzal nem is kellene olyan sokat foglalkoznia. Vagyis Jézus azt mondja, ő a szombatnak, ő a nyugalomnak az ura, az időnek az ura, és nekünk keresztényeknek igenis bölcsen kell beosztanunk az időnket, hogy mit teszünk vele. Vagyis nem pazarolhatjuk az időket. Az idő gonoszak. Az idő nagyon hamar elszáll, és bizony nagyon fontos, hogy mérlegeljük. A 24 órában, a 168 órában, a 12 hónapban, az egy esztendőben hogyan osztjuk be az időnket. Jézus a munkánknak az ura. Az egyik faluban, ahol lelkész voltam, egy alkalommal oda köszöntem egy gazdának, aki tevékenykedett a kertjében, és azt mondtam neki, hogy jó munkát kívánok. Erre visszaszólt, ma így mondanánk, hogy beszólt nekem, mert azt mondta, hogy tiszteltes úr, van olyan, hogy jó munka? És hát ugye, akkor egy kicsit elkezdtünk erről beszélgetni, hogy tényleg van-e jó munka, vagy nem, de lehet, hogy sokan, talán az itt ülők közül, vagy a hallgatóink közül, ha azt mondanánk neki, hogy jó munkát kívánunk, akkor azt mondaná, hogy van jó munka. Hiszen úgy látjuk, hogy a munka az egy nagyon nagy teher. Úgy látjuk, hogy az életünkben a legtöbb időt veszi el, de ha azt mondanák nekünk, hogy most kedd után a szerda is szabad nap lesz, akkor nem hiszem, hogy nemzeti gyásznapot tartana itt a gyülekezet, hogy hú, már szerdán nem dolgozhatunk, hanem örülnénk, még egy szabad nap. Nekünk keresztényeknek azonban nagyon jól kell látnunk azt, hogy a munka az nem büntetése Istennek, hanem terve az emberrel. A Biblia elején, a Teremtés könyvében azt olvassuk, hogy Isten azt a feladatot adta az első emberpárnak, hogy műveljék meg a kertet. Nem azt mondták, hogy wellness központban, nem azt mondta az Úr, hogy wellness központban vagytok, és érezzétek jól magatokat, és ott van a jacuzzi, meg a sauna, meg az uszoda, hanem azt mondta nekik, hogy műveljétek meg a kertet. És ez még a bűneset előtt volt. Nem a bűneset után mondta Isten, hogy eddig a wellness szalomban voltatok, de most már itt kint vagytok nagybetűs életben, és most már el kell kezdeni dolgozni, hanem azt mondta Isten, hogy megteremtettelek, és a munkát adtam nektek. Azt gondolom, hogy ezt nekünk nagyon jól kell látnunk, hogy ami életünknek ez egy fontos része. És talán a legtöbb embernek, aki itt ül most a gyülekezetben, a munka nagyon fontos része volt, vagy most is fontos része az életének. Hiszen valahol Isten munkatársai vagyunk. Talán az Isten képűségünk is ebben titka is ebben rejlik, hogy ahogyan Isten megteremtette a világot, úgy mi is bírunk valamiféle kreativitással, teremtő erővel, és ez néha olyan jó dolog. Én például nagyon szeretek prédikálni. Persze, ha mondjuk 2-3 évig minden vasárnap prédikálnom kellene, lehet, hogy nagyon belefáradnék, és nagyon jó a nyári szabadság, amiről majd fogok később szólni. De nagyszerű dolog az, amikor az ember alkotni tud. Amikor érzi, hogy valami jót próbál tenni, és talán még meg is van az eredménye. Amikor rádöbben arra, azokra az összefüggésekre, amelyek ebben a világban vannak. Van, aki azt mondja, hogy nem tudná elképzelni, hogy lelkész legyen. Én meg nem tudnék mást elképzelni. De vannak közöttünk talán orvosok, akik azt mondják, hogy ők nem tudnának semmi mást elképzelni, csak hogy orvosok legyenek, és lehetne még folytatni a hivatásokkal. Én azt gondolom, hogy nekünk jól kell látnunk azt, hogy a munka Istennek a terve, Istennek az ajándéka, nem csupán csak az önmagunk fenntartására végezzük a munkát, hanem Isten teremtő munkájának vagyunk a folytatói valamilyen módon. Persze a 21. századra rengeteg probléma van a munkával. Egyrészt az, hogy a munka nagyon sok helyen, nem csak a nyugati világban, sok helyen az elmaradott harmadik világban is gépiessé és embertelenné vált. Már Goethe ezt mondta, hogy miközben az emberek acélt termelnek, salakok maradnak. És egyre jobban azt látjuk, hogy a munkánk többé-kevésbé még fontos is, de az ember már egyre kevésbé fontos. Pedig a Biblia pontosan azt próbálja nekünk elmagyarázni, és ez a bibliai látás, hogy a munkás is olyan értékes, mint a munka. De nem mindenhol valósul ez meg. Vagy egyre kevesebb helyen valósul ez meg. Fontos a teljesítményem. Fontos, hogy mennyi hasznot tudok hozni a főnökömnek, a cégemnek, a vállalatomnak. De én kevésbé vagyok fontos. Ma reggel a rádióban hallottam csak egy nagyon rövid riportot, vagy egy riportnak a részletét. Egy pillanatra hallottam csak egy fiatal emberről, talán sokan hallották, aki zarándok útra indult. Azt hiszem, ha jól értettem a moldvai csángóknak a nyelvért, vagy iskolájáért, vagy magyar nyelven való tanításáért, vagy az egyházban gyakorolt magyar nyelvért. Nem tudtam pontosan követni a riportot, mert csak egy részét hallottam. De a lényeg az, hogy elindult zarándok útra 40 napra, vagy 2 hónapra, és egy multinacionális cégnél dolgozott, és ott ezt nem vették figyelembe, és azt mondták, 2 hónap fizetés nélkül szabadságot nem adnak neki, hanem kirúgták a cégtől, menjen zarándokolni. Ha van kedve, menjen zarándokolni, mi fölveszünk helyette valaki mást. Ha ott lett volna, nagyon fontos ember lett volna, ugye, mert végzi a munkáját ebben a nagy szervezetben, de amikor elmegy zarándokolni, akkor ő már nem olyan fontos. Akkor ki lehet tenni nyugodtan, majd valakit fölveszünk helyette. Ide jutottunk. A bibliai képből, az Isten tervéből oda jutottunk, hogy már csak porszemek se vagyunk a gépezetben, amelyek akadályozhatnánk ezt a gépezetet, még kicsi fogaskerekek se vagyunk, még annál is kisebbek vagyunk. A munkánk esetleg fontos, de az, hogy ki áll mögötte, milyen ember áll mögötte, az már kevéssé fontos. És még egy gondolat a munkával kapcsolatosan. Pál apostol az Efézusi levél 6. fejezetében ezt írja: ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát, lélekből, jó akarattal, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Vagyis Pál apostol azt mondja Krisztus követőinek, hogy a ti munkátoknak az igazi értékelése nem az emberek előtt van. Nektek úgy kell dolgoznotok, hogy azt Isten látja, az Úrnak teszitek ezt. És lehet, hogy vannak közöttünk olyanok, akik nagyon örülnek most ennek a hosszú hétvégének, és már egyre jobban majd összeszorul a gyomruk, amikor közeledik kedd este, szerda reggel, hogy be kell menni dolgozni, mert nem látják az értelmét a munkájuknak, vagy nem látják azt, mindazt, ami itt elhangzott, hogy ők fontosak lennének a munkájukon, vagy rosszul érzik magukat, és már félnek előre a munkatársaiktól, vagy a beosztottaiktól. Hadd biztassam őket, ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem mint az Úrnak. Tudjuk jól, hogy a reformáció volt az, amely a munkának igazán megadta a helyét a világban. Persze ez egy kicsit el is csúszott némely magyarázók szerint, hogy innen indul aztán a kapitalizmus, a munka felértékelése, egyre többet kell dolgozni, és egyre nagyobb hasznot kell a munkából, a csak munkával eltöltött életből szerezni. De mit mondtak a reformátorok? Hogy minden munka egyforma. Mármint, hogy minden munka egyforma értékű. Mindegy, hogy te püspök vagy, vagy pápa vagy, vagy pedig egy egyszerű kertész vagy, te Isten előtt ugyanolyan értékű vagy, és ha te a munkádat, amivel meg vagy bízva, jól végzed, és Isten dicsőségére is teszed azt, akkor az ugyanolyan értékű, mint bármilyen más munka. Az aktívakat kérdezem, akik dolgozni járnak, hogy milyen indulattal fogtok majd szerdán reggel bemenni a munkahelyre, ha most mentek dolgozni. Adja meg Isten számotokra, hogy lássátok meg, hogy a munka az Istennek az ajándéka, lehetőség. Lehetőség arra, hogy ennek a világnak az alkotó részei legyünk, és a legnehezebb munkát, vagy a legnehezebb helyzetet is próbáljátok úgy látni, hogy az Isten terve, sok minden elromlott a bűn esetben, de mégis keressétek, hogy miért vagytok pont ott. Lehet, hogy valaki nem szereti a munkahelyét, de ha Isten szerint élsz, ha Jézust ismered, akkor beszélgess vele, hogy miért vagyok én pont itt? Mit akarsz velem ezen a munkahelyen? Miért ide tettél engem? Vagy, Uram, mutass egy jobb helyet, ahol jobban tudlak szolgálni, ahol a lehetőségeim jobban megmutatkozhatnak. Jézus az időnknek, a munkánknak az Ura, és a pihenésünknek. Ez már kellemesebb téma talán. Ugye, nem csak a munkáról, meg az időről, ezekről a szorító dolgokról van szó, hanem a pihenésről is. Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vagyis mondhatjuk azt, hogy Jézus a mi nyugalmunknak, a mi pihenésünknek is az Ura. Érdemes Mózes 5. könyvében a 10 parancsolat megismétlését elolvasni, mert ez az a parancsolat, amit egy másik indoklással is hoz elénk az ige. Itt azt olvastuk, hogy azért kell nekünk megszentelni a 7. napot, mert Isten 6 nap alatt teremtette a világot, és a 7. megpihent. De a Mózes 5. könyvében pedig azt olvassuk, hogy mert ő szabadított meg bennünket, mármint az ő népét, Egyiptomból, és erre a szabadításra kell emlékeznünk a 7. napon. Miről van szó? Hogy meg tudunk állni, hogy tudunk pihenni, hogy le tudjuk tenni a munkát, az valóban a szabadságra és a szabadításra emlékeztet bennünket. Megállni, főleg a mai világban azt jelenti, hogy elismerem, hogy mindenem Istentől van. Elismerem, hogy ő gondoskodik rólam. És magamnak is, másoknak is, és Istennek is megmutatom, hogy nem vagyok a munka és a világ rabszolgája, csak Krisztus szolgája vagyok. Kicsit olyan már a mi világunk, hogy talán a pihenésről nem kellene prédikálni. Hiszen mindenki, vagy sokan, elnézést az általánosításért, arra várnak, hogy mikor jár már le a munkaidő, mikor lehet már szabadulni, már előre sokan tervezték, hogy ezen a hosszú hétvégén hova fognak elmenni, lehet parkolni a főutcában, kiürült a város. Tehát mindenki erre vár, és mégis azt hiszem, hogy kell erről beszélni. Mert vannak, akik a munkába menekülnek. Vannak, akik a munkát választják mindenek felett. Vannak, akik semmi mást nem élveznek az életben, vagy a problémáik, a gondjaik, nehéz kérdések elől a munkában menekülnek. Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Szükségünk van a pihenésre. Talán a francia forradalom idején volt az, hogy a 6 plusz 1 napos munkahetet vagy periódust átváltoztatták 10 napossá. Ugye, mit kell annyit lazsálni, mit kell annyit pihenni? Tessék 10 napot dolgozni, és utána egy nap pihenő, ugye? Akkor egy hónapban, jó néhány nappal többet dolgozik majd az elvtárs, és akkor ugye előrébb megyünk. Úgy hallottam, hogy egy idő után az igavonó, állatok se bírták. Tehát nem bírtak 10 napot egy folyamban dolgozni, és egy idő után az emberek is kezdtek megzakkanni. Mert így vagyunk programozva. Vannak háztartási készülékek, amelyekre rá van írva, hogy 10 percig lehet használni, és utána pihentetni kell. Az embert úgy teremtette Isten, hogy 6 napon át dolgozzon, és a 7. napon pihenjen. Hogyan pihensz? Szerintem érdemes erről is néhány gondolatot megosztani, és magunk elgondolni, hogyan pihenünk. Én azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége van legalább egy napra egy héten, amikor nem dolgozik. Ebbe benne van természetesen az Istennel töltött időnek a szüksége is, majd erről mindjárt fogok szólni. De nagyon fontos, hogy legyen mindenkinek. Vannak időszakok, amikor ezt nem mindenki tudja megengedni magának. Néha fiatalok, néha egyetemisták, néha egy-egy nagy projekten dolgozók, néha művészek, de ennek is meg kell találni az egyensúlyát. De akik rendesen az általánosság szerint dolgoznak, törekedniük kell arra, hogy hetente egyszer legyen egy szabad napjuk. Ezen belül nagyon fontos, hogy legyen a szabad nap, a pihenésünk olyan, hogy nem mindig tervezünk valamit. Nem osztjuk be a szabad napunkat is nagyon pontosan, mert néha kell az embernek az, hogy egy picit elengedje magát, és azt csinálom, amihez kedvem van. Nagyon fontos a felfrissülés, a rekreáció. Elég keveset mozog a mai ember. Nagyon fontos, én azt gondolom, a sport, a mozgás, a séta. Nagyon fontos az esztétikai pihenés, hogy ne a hétköznap monotonitását élvezzük, vagy ne élvezzük csak, hanem legyen, miben gyönyörködjünk. Nagyon fontos arra figyelni, hogy valaki, ahogy utaltam rá, extrovertált vagy introvertált. Mit jelent ez? Ha valaki introvertált, vagyis befelé forduló ember, az az életének az akkumulátorát, elemét csak úgy tudja föltölteni, ha megvan a maga magányos ideje. Ha valaki pedig extrovertált, kifelé forduló, akkor pihen, akkor töltekezik föl, amikor más emberekkel van együtt. És ezt figyelembe kell vennünk, mert különbözőek vagyunk. Képzeljünk el egy házas párt, akik különbözőek, az egyik introvertált, a másik extrovertált. És amikor közeledik a hétvége, péntek este, akkor az egyik azt mondja, jaj, de jó, péntek este van, mehetünk a barátokhoz, mehetünk bulizni. Mire a másik azt mondja, jaj, de jó, péntek este van, kicsit otthon lehetek, leülhetek, és csöndbe lehetek. Hát ebből lesznek a házassági problémák. Ha ezt ők nem tudják, hogy ők különbözőképpen töltődnek föl. Éppen ezért házaspároknak nagyon fontos, hogy tudjanak erről beszélni. Hogyan tudunk kikapcsolódni, hogyan tudunk pihenni, hogyan tudunk feltöltődni. Szóval a pihenés nagyon fontos, az egész életünkhöz nagyon fontos. És ezért mondja Isten, hogy 6 napon át munkálkodjál, és a 7. pedig pihenjél. És az utolsó gondolat, Jézus a vasárnapunknak is az Ura. Kicsit furcsa ez a parancsolat, mert ugye a nyugodalom napról kell megemlékezni, és akik még a klasszikus hittanórákon, konfirmáción, biblióiskolákon nőttek föl, jól tudják, hogy itt a szombatról, a szabbatról, a nyugalom napjáról van szó. Márpedig ma vasárnap van. És némely keresztények számára ez problémát jelent, hogy hát a szombatot írja a 10 parancsolat, azt kell megszentelni, azon kell pihenni, azon kell Istenre figyelni. Most meg vasárnap van, mi történik? Csak nagyon röviden, történt valami. Történt valami, ami ezt az egészet átszabta, ezt az egészet átformálta. Tudnélik az, hogy egyszer egy szombatot követő napon, hajnalban valami nagyon furcsa, szokatlan és nem várt dolog történt. Ez pedig Jézus feltámadása volt. És ettől kezdve azoknak, akik hittek Jézusban, az lett a furcsa szokásuk, hogy ezen a napon, a hét első napján, szombat utáni napon mindig arra emlékeztek, hogy ez az a nap, amikor Jézus feltámadt. És újból együtt voltak, hogy ez az a nap, amikor Jézus feltámadt. És ez olyan erős szokás lett számukra, hogy megtartották a szombatot, hiszen az első keresztények nagy része zsidó keresztény volt, és az ő kultúrájukból és vallási előírásokból fakadóan megtartották a szombatot, de egyre hangsúlyosabban és egyre jobban kezdtek a másik napra figyelni, Jézus feltámadásának a napjára. És aztán olvassuk a Jelenések könyvében is, és más helyen is az Új Szövetségben ezt a napot elkezdték az Úr napjának nevezni, Jézus feltámadásának a napját. Ezért vagyunk mi ma együtt. Nem azért, mert így nekünk kényelmesebb, hogy nem a szombatot ünnepeljük, hanem a vasárnapot, hanem azért, mert ez az a nap, amikor Jézus feltámadt, és ezért vagyunk együtt. Testvérek, amikor elindulnak vasárnap reggel a templomba, arra emlékezzetek, arra emlékezzük, Jézus feltámadt, azért megyek oda, azért szól a harang, azért szól az orgona, azért vagyunk együtt, azért imádkozunk, ez az a nap, amikor Jézus feltámadt, és ő ennek a napnak aztán igazán az Ura. A többinek is, de ennek is az Ura. Mégis az történt, valaki így fogalmazta meg, hogy az Isten tisztelet napjából az Isten tisztelet órája lett. Az Isten tisztelet napjából az Isten tisztelet órája lett. Most telik el lassan az 1 óra, mindjárt vége az Isten tiszteletnek, ezt megnyugtatásul mondom. Az 1 napból 1 óra lett. Ha már 1 és 1/4 óra, az már kicsit hosszú. Az 1 napból 1 óra lett. Hogyan állunk ezzel? A történet szerint egyszer a hitközségben az egyik tag nem nagyon járt el a szombati istentiszteletre, a zsinagógába, és egy idő után a rabbi elment hozzá, és megkérdezte, hogy mi történt. Hát azt mondja, beleesett a kecsik a kútba, és hát ki kellett szedjen, nem tudtam. Következő héten újból nem volt ott, megint elment hozzá a rabbi, és megkérdezte, mi történt. Hát beleesett a kecsik a kútba, és nem tudtam elmenni, ki kellett húzni. Következő, már majdnem azt mondtam, hogy vasárnap, szóval következő szombaton megint nem volt ott a gyülekezetben. Megint elment hozzá a rabbi, és megkérdezte, hogy mi történt, atyafi, hát megint a kecske pont beleesett a kútba, és ki kellett húzom, mire azt mondta neki a rabbi, hogy na testvér, akkor most vagy add el a kecskét, vagy pedig fedd be azt a kutat. Hogy állunk ezzel? Nem én kérdezem, hanem Isten. Nem én kérdezem, hanem a környezetünk. Nem én kérdezem, hanem a családunk. Valóban ott van ez a szomjúság a szívünkben mindig, hogy jaj, de jó, ma vasárnap van az Isten napja. Meg tudunk-e úgy állni ezen a napon, hogy tényleg elhagyjuk a munkáinkat, és nem figyelünk arra, hogy mit is kellene csinálni, és arra figyelünk, aki mindent megtett értünk. Milyen prioritást, milyen elsőbségi sorrendet jelent nekünk a gyülekezet, az istentisztelet, az igehirdetés. Ezt magunknak kell föltenni a kérdést, és elsősorban nem én kérdezem, hanem kérdezi Isten, és kérdezi a környezetünk is. Mert ha ezt mi konzekvensen megéljük, akkor a környezetünk fel fog figyelni. Egy történettel hadd fejezzem be ezzel kapcsolatosan. Szóval volt egy fiatal lány, egy londoni gyülekezetben járt, és vasárnap esténként volt az istentisztelet, és korábban visszaindult, nagyon szeretett oda járni, és korábban visszaindult az istentiszteletre vidékről, hogy mindenféleképpen ott legyen, és olyan dugóba került Londonban, hogy képtelen volt odaérni az istentiszteletre, és ahogy ment befele a városba, látta, hogy már nem megy, és rádöbbent, hogy egy baráti család ott lakik a közelben, hát mondta, hogy hát ha már nem tud bemenni az istentiszteletre, legalább meglátogatja őket, de borzasztóan feldúltan érkezett. Szinte könnyek voltak a szemében, és látszott, hogy teljesen magán kívül van. És mondták, gyere, persze, gyere, ülj le, miben segíthetünk. Mi történt? Képzeljétek el, nem értem oda az istentiszteletre. És teljesen meg voltak döbbentve, hogy hú, hát ide is nekünk is el kell menni erre az istentiszteletre, hogyha valaki egyszer nem ért oda, és könnyek között találkozunk vele, hogy nem ért oda, akkor ez egy nagyon jó hely lehet. Látom a testvérek szemében a néha könnyeket. Nagyon fontos a mi odaszállásunk. Nagyon fontos. Ez másoknak is bizonyságtétel. Mert Jézus akkor nem csak a munkánknak, a pihenésünknek, az időnknek és a vasárnapunknak, hanem az életünknek az Ura is. Csendesedjünk el, imádkozzunk.